Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe van, az énekek és az olvasmányok erre az ünnepre mutattak rá, de a Szent Ige, ami ma előttünk lesz, az abba a rendbe illeszkedik, amit az elmúlt hónapokban követtünk, és ez pedig a győzelmes élet kérdésének a további kutatása, és most ebben a hónapban az anyagiasság feletti győzelem áll az érdeklődésünk középpontjában. Egy különös ige az, amit ma ehhez a témához kapcsolunk, hiszen nem a gazdagokról lesz benne szó, ez pedig a korintusiakhoz írott második levél 8. részében található, a bulletinben egyetlen verset jelöltünk meg, de én az összefüggés kedvéért hadd olvassam el az első 6 verset. Tudtatokra adjuk pedig, atyám fiai, Istennek azt a kegyelmét, amelyet Makedónia gyülekezeteivel közölt, hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett, mert bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt erejük felett is adakoznak, sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be őket. És nem amiképpen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nékünk is az Isten akaratából, hogy kérnünk kellett Tituszt, hogy amiképpen elkezdette, azonképpen végezze is be nálatok ezt a jótéteményt is. Az apostolok cselekedetei után található legnagyobb levélgyűjtemény Pál apostol nevéhez fűződik, azok a gyülekezetek, amelyek címzetjei, leveleinek megtalálhatók a cselekedetek könyvében is, hogyan alapított Pál egyik-másik helyen gyülekezetet, és aztán levélben tartotta velük a kapcsolatot, sok konkrét pásztori problémára, vagy sok problémára keresett pásztori megoldást, pásztorolta őket, és hát ezek között nyilván az anyagi kértések is előkerültek. Néhány szót arról, hogy hogyan is végezte ezt a missziói munkát az apostol. Azt látjuk, ha kiterítjük magunk elé a missziói útjainak a térképét, hogy igyekezett azokra a helyekre utazni, ahol kereskedelmi, kulturális, vagy az akkori birodalom, hát politikai szempontjai szerinti útkereszteződések voltak, ahol kikötők voltak, ahol sok ember megfordult, mert arra gondolt, hogy az evangéliumnak az üzenetét így lehetne minél tágabb körökhöz eljuttatni, és ugyan heterogén, sokszínű volt az ő munkája nyomán a gyülekezet, rómaiaknál is a császár udvarából valók és rabszolgák egyaránt voltak, ugyanígy a korintusi gyülekezetben is, hiszen az ige, amit az úrvacsora előtt felolvasunk is, egy olyan problémából született, hogy a vegyes gyülekezetben, ahol gazdagok és szegények egyaránt voltak, külön étkeztek a jómódúak, és külön étkeztek a szegények, és ez nem tetszett Pálnak. És azt akarta, hogy legalább az úrvacsorai közösségben ne legyen különbségtétel, hiszen ez méltatlan ahhoz az Úrhoz, aki gazdag lévén szegényé lett értünk. És mégis azt mondjuk, hogy követve Jézus szolgálatát, Pálnak a tevékenysége is a sokféle problémával a küzdő emberek között zajlott, ma úgy mondanánk mai szóval, szociológusok szeretik használni ezt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű emberek között szolgált. És persze, hogy az evangéliumnak mindenkihez el kell jutni, de Jézus arra tanít, hogy nehezebb dió a gazdag ember. Ő vele nehezebb boldogulni, mert ő nehezebben érti meg még azt is, hogy ő is halandó ember. Mert azt gondolja, hogy a gazdagság, a gondtalan élet, bár az sem biztos, hogy a gazdag ember gondtalanul él, csak másféle gondjai vannak, mint a többieknek, de hogy ő mindent megvehet, esetleg akár lefizetheti a halált is, amely nem fog akkor bekopogtatni egy napon a rajtaján. És nehezebben döbben rá arra, amit az eredetileg gazdag, aztán megszegényedett Jób mond, hogy mezítelenül jöttem erre a világra, üres kézzel, és mezítelenül térek majd vissza, és az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úrnak neve. És mondom, Pál is azon a nyomon haladt, amit Jézus a bemutatkozásakor idéz a profétai szövegből. El kell mondania, hogy kik felé fog irányulni a szolgálata, vagy keresztelő Jánosnak, amikor ő érdeklődik, hogy te vagy-e, aki eljövendő, a Messiás, vagy mást várjunk, akkor a Messiás ismertető jegyeként mondja azt, hogy és a szegényeknek evangélium prédikáltatik. Sok más mellett a szolgálat középpontjában a halmozottan hátrányos helyzetű embernek hirdetett örömüzenet az, ami Jézusnak szívügye, és a Jézust rajongva, szerető, imádó Pálnak ugyancsak ez a küldetése, ez van küldetése középpontjában. Tehát, amikor a nagy kereskedelmi gócpontokra, a nagy világforgalmi, vagy nagy európai kereszteződésekre koncentrálja a maga missziói tevékenységét, akkor azért mégis lépten-nyomon a szegényekbe botlik. És most a korintusiaknak beszámol makedóniai gyülekezeteknek a helyzetéről. Találgathatunk, hogy melyek ezek a gyülekezetek, valószínű Filippi, Tesszalonika, Bérea, mai Görögország egy részéhez tartozó területek ezek. És arról kezd beszélni a korintusiaknak, korintusziaknak, akik szintén nem lehetnek messze ettől a vidéktől, hogy nagyon különös helyzetet talált ezen a missziói területen. Istennek a kegyelmét látta működő formájában, mert ez a bizonyos káris szó, ami a görögben itt a kegyelemre utal, ez nem csak Istennek ezt az általános tulajdonságát és szándékát jelenti, hogy a kegyelemmel fordul az ember felé, hanem jelenti azt is, hogy ez az isteni kegyelem, ez az embert is, mondjuk így, hogy kegyelmessé kezdi tenni. És nem abban az értelemben, ahogy itt voltak kegyelmes urak, ugye ez a méltóságnak az egyik formája, volt a kegyelmes Úr, aki megtehette, hogy kegyet, kegyelmet gyakorolt a nála szegényebbekkel szemben. De kicsit talán mégis ilyen kegyelmes Úrnak kell tekinteni az Isten kegyelméből élő embert, mert hiszen nagy gazdagságnak a birtokosa ő. Az ige azt tanítja, hogy jobb adni, mint kapni. Úgy beszél Jézusról, mint aki gazdag lévén szegényé lett, értünk, hogy minket meggazdagítson, és nem úgy, ahogy némelyek félreértik a Krisztus követést, vagy az Isten követésének az útját, térj meg, és akkor rendeződik anyagi helyzetet bizonyos szempontból igen, mert ez egy életmódváltást is jelent, Krisztus követése, de nem azért keressük az Urat és követjük őt, mert ez anyagilag nekünk megéri. Hiszen sokkal többen tolonganának az Úr körül. Ha van, ahol erőteljes üzenet ez, és már-már egy piramis játékká alakul a gyülekezet élete is, és biztos, hogy nagy pénzek mozognak gyülekezetekben, de másfajta gazdagságra céloz itt az ige, vagy Jézussal kapcsolatban. Éppen édesanyámmal tegnap a 4000 ember megvendégelésének a történetét olvastuk el Márk evangéliumából, mert ő már nem tud egyedül olvasni, de mindig ragaszkodik hozzá, hogy egy fejezettel olvassuk tovább a Bibliát, és olvassuk el az útmutató igéit is. És tegnap éppen a 4000-eknek a megvendégelését olvastuk el. Nagy bőségből könnyű akár 4000, akár 5000, akár még több ember megvendégelni. De a történet azért izgalmas és érdekes, mert Jézusnak nincs saját kenyere, saját hala, kiderül, hogy a tanítványoknak sincs igazán, és amit ott hirtelen a jószívű felajánlásból kézbe vehetnek, és amit Jézus így megállhat, az néhány kenyér, néhány hal, hogy mit indít el azután ez a merész hit, ez az áldás, hogyan tud jól lakni 4000 ember, és hogyan marad még 7 teli kosár, ezt a mi földhöz ragadt gondolkodásunkkal nem tudjuk felfogni, megérteni. Az igazi üzenet nem ennek a dolognak a fizikai oldala. Nagyon egyszerűen elintézhetjük egy legyintéssel, és azt mondhatjuk, hogy a természet feletti erő működik Jézusnál. De az igazi üzenet nem ez. Nem ezért magasztaljuk őt, hanem azért a készségért, hogy a nincsben is, a szükségben is látja emberek még nagyobb szükségét, és nem nyugszik bele abba, hogy nincs elegendő eszköz a kezében, hanem megy vakon előre, mások félelmétől, gúnyolódásától kísérve is nagyon sokszor kerül ebbe a helyzetbe a szegényekért munkálkodó ember, ahogy Ani kérte, hogy imádkozzunk azokért, akik az életüket a szegényeknek szentelik. Hát ők naponta élik át azt, hogy be kell állniuk egy nagy tömegbe, sokszor üres kézzel is, sokszor őrájuk haragszanak a szegények, mintha rajtuk múlna, mintha ne akarnának mindent odaadni, de az éhes ember, a nélkülöző ember mindig egy kicsit türelmetlen. És persze, hogy úgy látja, hogy aki ad, az jobb helyzetben van, és igaza is van, mert jobb helyzetben van az, aki ad, mint aki mindig rászorul másoknak a kegyelmére. Tehát be akar számolni az atyafiaknak Pál Istennek arról a kegyelméről, amely a makedóniai gyülekezet tagjai között működik. Arról a kegyelemről, amit ezzel a közösséggel közölt Isten. Ahogy az Istennek a felsorolt gyülekezetekkel közölt kegyelme elindított egy új folyamatot, mert nagyon kevéssé, vagy sokkal kisebb mértékben célja az Úrnak az, hogy valamilyen megfoghatatlan, lebegő, misztikus közösségben legyünk mi együtt, és éljünk át olyan élményeket, amelyeket csak álmában vagy bódítószerek hatására élhet meg az ember. Nem ez az igazi cél, hanem hogy a közölt kegyelem bennünket is kegyelmes urakká tegyen, olyanokká, amilyen kegyelemmel Krisztus munkálkodott ebben a világban, és az igazi krisztusiasság, kereszténység az ebben álljon. Nem abban, hogy megpróbáljuk kiszorítani a szegényeket a városból. Nemrégiben levelezve is az egyik főhatósággal megpróbáltam őt erre emlékeztetni, hogy egy olyan politikai kurzus alatt, amelyik fokozottan akar Istenre és az ő igéjére támaszkodni és hivatkozni, nem megengedhető, hogy a szegényeket kiszorítjuk a városból, hogy a város megtisztításáról, a kerületek megtisztításáról beszélünk. Persze, hogy szörnyű látvány az, hogyha emberek az utcán alszanak, de egy magát tudatosan kereszténynek nevező politikai kurzus nem engedheti meg, hogy 150 ezer forintra büntesse azt, aki életvitelszerűen tartózkodik az utcán, mintha az olyan jó dolog lenne, mintha az egy jó hec volna, mint egy jó piknik lenne, most már nem 50 ezer, hanem most már 150 ezer forintra büntetik őket, és ha nem tudják kifizetni, mint hogy mindenki tudja, hogy nem tudják kifizetni, akkor mennek a börtönbe, mintha bűn lenne az, hogy nem jut nekik fedél, hogy nem jut nekik emberhez méltó hely, és ahelyett, hogy erről gondoskodnánk, őket tesszük büntetőjogilag felelőssé, ezért is bezárjuk a börtönbe, mert merészeltek életben maradni az utcán, és nem tűntek el a szemünk elől, és nem mentek ki valahová lakatlan vidékekre, hogy ne lássuk, amint ők haldoklanak, mert a hajléktalan életforma egyfajta elnyújtott haldoklás. Az Isten velünk közölt kegyelme, kegyelmessé tette bennünket. Ez a mi kérdésünk ma. Én örülök, hogy inkább erről beszélgetünk, mint a Szent Háromság rejtett titkairól, amiről oly keveset tudnánk meggyőző módon mondani azon kívül, amit teológusok előttünk mindenről összegyűjtöttek, az építményről, amit felépítettek, a teológiailag, filozófiailag. Egy izgalmas téma, de tegyük fel, hogy valaki magában csendben bevallja, hogy ő ezt nem érti, ezt a dogmát, de mint ezek a makedóniaiak, mégis kegyelmes úr lett, mert tudja, hogy hogyan kell az Isten szent lelkétől ösztönözve, a jézusi mintát követve a kegyelmes mennyei atya akaratát megvalósítani ebben a világban. És akkor már is Atyafiú Szentlélek Szent Háromság kérdésénél vagyunk akkor is, hogyha az Istennek köztünk munkálkodó és megvalósuló kegyelméről gondolkodunk. És azt kell mondanunk, hogy ezek a kedves makedóniai testvérek nem azért érdemelnek figyelmet, mert láttuk, hogy Isten kegyelme köztük hogyan válik valósággá, hogyan lesznek ők is kegyelmesek, hanem azért izgalmas ez a dolog, és itt csupa túlzó, súlyos kifejezést használ az apostol, ilyen fokozott jelzéseket az ő nyomorúságuk sok próbái között. Nem azt mondja, hogy hát ismerősek a nyomorúsággal is, hanem kifejezetten nem talál jobb szót rá, mint nyomorúság sok próbájáról beszélni. Nem egy dologban csak, nem abban, hogy elavultak a közlekedési eszközök. Még mindig szamaras kordén járnak, pedig már lehetne lovaskocsit is hajtani, vagy még mindig ökörös szekér döcög az úton, vagy nem is szekér, hanem egy ilyen szánkóféle valamit vonszolnak a sovány tehenek, vagy ökörök, miközben lehetne lovaskocsival is száguldozni az utcákon. Nem ilyenről beszél. A nyomorúság nem itt kezdődik, hanem hát ahogy betoppant oda, aki mondjuk gyakorlati szociológiával, vagy szociális munkával foglalkozik, az egy idő után megtanulja, hogyha átmegy egy településen, csak ha végig megy a főutcán, akkor is legyen már is valamilyen benyomása arról, hogy ez egy gazdag vagy szegény település. Meg szoktuk így automatikusan nézni, hogy minden kémény egyenesen áll-e, vagy mint amott már görbül és leomlott. Hogy mondjuk, ha végig megyünk az utcán, hány üres és omladozó ház van, milyenek a kerítések például. Vagy hogy néznek ki a kutyák. Nagyon sok ilyen apró dologból meg lehet állapítani, hogy egy településen van-e mit enni, tudnak-e áldozni kerítésre, kutyára, egyéb dolgokra, vannak-e virágok, és akkor még nem beszélgettünk senkivel. És nagyon jól meg lehet állapítani azt, hogy mit jelent a nyomorúság sok próbája. Már rég nincs virág, nem azt mondom, hogy a kutyákat megették, de elkergették, mert hát az is egy éhes száj, már kerítés nincs sehol, mert azt már eltüzelték, már nincsenek ablakok, mert nem lehetett pótolni, vagy rongyal és egyébbel vannak a nyílások fedve, és így tovább. Lehet, hogy nem rendetlenséget látott itt az apostol, nem piszkot látott, de ezzel is óvatosak vagyunk, hogyha ezen a területen mozgunk, mert hát a tisztítószerek és mindenféle egyéb dolog is pénzbe kerül, és azon kívül a nyomorúság bizony az embernek a kedvét, hogy maga körül rendet tegyen, lefékezi. És pláne olyasmit hall, hogy akkor kap segélyt, ha rendbe rakja maga körül a portát. Hát van egy pont, amikor már ez nem megy egyedül. Ez esetleg akkor megy, ahogy figyeltem erre, hogy Ani kérte az imát, azok, akik köztük élnek, és úgy segítenek nekik. Hogyha valaki oda tudna menni, közöttük élne, ugyanazon a színvonalon élne, és velük együtt próbálná meg mindig előről elkezdeni, és azt mondani, hogy mégis tegyünk valamit, akár azért, mert akkor jön a segély, akár hát az emberi méltóságunk megőrzése miatt. Amikor ide elkezdtek külföldről úgynevezett misszionáriusok jönni Amerikából a rendszerváltás környékén, akkor is Magyarország nem a szegény országok közé tartozik. Emlékszem az egyik párra, akik kiálltak Bécsbe barna cukrot vásárolni. Mert nem lehetett akkor még barna cukrot vásárolni. És magyarázták, hogy hát ez nekik, amerikai embereknek egy fontos dolog, hogy ők barna cukrot vegyenek, vagy hogy shoppingolni menjenek időről időre. Ez hozzátartozik az életükhöz, vagy iskolákban tanítottak angol nyelvet, és hát amikor a téli szünetben a tanárok elszélettek, hogy valahol árufeltöltőként, vagy más módon egy plusz munkahelyen egy kis jövedelmet szerezenek, ők elmentek sielni, mert ők elszoktak hozzá, és nem nagyon értették, amikor én például egyszer mondtam nekik, hogy ha ők misszionáriusok, akkor mindegy, hogy otthon barna cukrot esznek-e, vagy sielni mennek a szünidőbe. Itt szerintem nem lenne szabad ezt gyakorolni, mert ez egy provokáció. Én nem figyelek rá oda, engem nem érdekel. Mehetnek minden nap Bécsbe barna cukorért, de abban a közegben, ahol ők az Úr Jézus Krisztus kegyelméről, az Istennek a szegényekhez, a rosszabb körülményekben élőkhöz való lehajlásáról szeretnének bizonyságot tenni, fontos lenne, hogy ne ríjon ki az ő magatartásuk, életformájuk a környezetükből. Hát Makedóniában a nyomorúság sok próbái közt éltek az emberek, de nem volt abban a helyzetben Pál, hogy azt kellett mondani, hogy Istenem, ide azonnal valamilyen segélyszállítmányt kell szervezni, nem látott zugolódást, követelőzést, nem rohanták meg, nem tépték le róla a ruhát, mint hogy Peruban engem lebeszéltek arról, hogy Lima mellett egy nagy nyomortelepre elmenjek, mert azt mondták, hogy le fogják tépni rólam a ruhát. Mondtam, hogy én ettől nem félek, mert nem láttam ekkora méretű embert, mint én vagyok, hát mit kezdenek azzal a ruhával, amit rólam le fognak szedni, de azért mondták, hogy ne menjek oda, nem lesz taxis, aki el fog vinni. Nem ezt tapasztalta Pál, hanem hogy bőséges az ő örömük. És megint túlzó szavakat használ. Nem mondta azt, hogy azért láttam örömöt, mint ahogy Tolsztoj egyszer elment leselkedni arra abba a városrészbe, ahová segélyeket küldött, és döbbenten tapasztalta, hogy akadtak emberek, akik nevettek, és éppen egy fiú egy lányt kergetett ilyen pajkosan, szerelmes dévajsággal, és Tolsztoj megdöbbent ezen, hogy az emberek itt tudnak nevetni és kergetőzni ebben a nagy nyomorúságban. Bőséges volt az ő örömük, és ez Végpárt is meglepte, és erről be akar számolni. Be akar számolni azoknak a testvéreknek, akik zúgolódnak, ha nincs barna cukor. Most bocsánat, hogy így a hátuk mögött csipkedem ezeket az atyafiakat. Csak tekintsünk magunkba, hogy egyszer fültanúja voltam, amint valaki azért perlekedett a vendégek előtt a feleségével, mert tejfelt tett az uborka salátába. És mondta, hogy tudod, hogy nem szerette, nem tudott uralkodni magán ott. Ezeknek a nyomorúságban volt bőséges az örömük, és nem azon zugolódtak, hogy eltejfelezték a uborka salátát, vagy hogy valami hiányzik az életükből, amit amúgy megkívántak volna. Bőséges volt az ő örömük. Nem annak örültek, hogy nincs telenek, meg a nyomorúság. Nem ennek örültek, hanem nem függött az ő örömük, az ő pozitív életlátásuk, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt, attól, hogy milyenek a külső körülmények. Én sokszor hivatkoztam már az első nagy generációra, Matuzsálem kortársaira, akik között Énok 365 évig élt, milyen beszédes szám ez. Nem az volt velük a probléma, hogy loptak, öltek, hazudtak, csaltak, hanem hogy tele voltak zúgolódással, hogy az életet egy nagy kitolásnak tekintették, és minden rossz volt. És ismerjük ezt a hozzáállást, hogy ugyanabban a korban élünk, ugyanazt a levegőt szívjuk, ugyanaz a kormány, ugyanaz a közlekedés, ugyanaz a mindenféle ellátás, vagy annak a hiánya, és az egyik ember abban nem tudja hagyni a zúgolódást, a morgást, az ennek, az annak, a rendszernek, a szereplőknek a szidását, és a másik, mint Énok, elragadtatik. Nem azért, mert őt nem éri bosszúság, hanem az ő belső békessége és öröme egészen más alapokon nyugszik. Nem a pénzen, nem a kiszámítható biztonságon, nem a jól működő hírítségen, ami meglátja, hogy bezeg a másiknak van, holott hát nem tett többet le az asztalra, mint én, és akkor miért van, hogy ő neki jobban megy, mint nekem. Nem ezen nyugszik az ő békessége. Az én békességemet adom nektek, mondja Jézus. De oly sok őt állítólag követő embernek sem kell az ő békessége. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, te nyugtalankodik. Ne aggodalmaskodjatok, mert az égi madarak a mezőkvidióban satok. De aggodalmaskodok. De tele vagyunk aggodalmaskodással. És úgy érezzük, hogy ezen a helyen nem jön be a számításunk, és megyünk egy másik helyre, és visszük magunkkal ezt a békétlenségünket. Az ő nagy nyomorúságuk ellenére volt bőséges ott az örömük, ahonnan nem tudtak elmozdulni. Igen, igen, nagy szegénység. Megint mondom, figyeljünk a súlyosbító, a túlzó kifejezésekre. Bőséges öröm, igen, igen, nagy szegénység. Jó szívű gazdagságává növekedett, mert a szegénység is önzővé tesz. A szegény ember nem jó ember. Nincs a kettő összefüggésben egymással. A szegény ember még csak nem is hálás annak, aki őt támogatja, gyűlöli, azért, mert az ott gúnyolódik felette. Nagyon sokszor lehet ezt tapasztalni. Ki használja és ki neveti. És megint csak meg kell tanulni, hogy az ember ezért ne haragudjék. Mert a bennünk lévő igazságérzet, önérzet bezenkedik a sorsunk ellen. Ezek a szegény emberek nem a maguk szegénységével foglalkoztak, hanem az szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett. Bizonyság vagyok rá, mondja az apostol, és akkor itt megmondja, hogy mit tapasztalt. Erejük szerint, sőt, erejük felett is adakoznak. Ritkán merünk erről az adakozásról beszélni, de az egyik dolog a Krisztus követésében, az Isten útján az, hogy az ember átrendezi az anyagiakkal kapcsolatos elképzeléseit is, és megtanul adni. Most benne vagyunk pár hónapja bent, a Dankó utcában egy kedves ügyetlenségből fakadt különös bőségben. Valaki a Facebookra föltette egy csacsi üzenetet a óvodánkról, hajléktalan óvoda címszóval, és beleírt ilyen szamárságot, hogy a gyerekek nem tudtak különbséget tenni a káposzta és a krumpli között, és meg kellett mutatni nekik, hogy hogy reszeljük le a káposztát. Ilyen soha nem fordult elő, minden reggel külön meg kellett fürdetni őket, átöltöztetni, ez se volt igaz, és nem tudjuk különbsíteni, hogy ki volt, aki ezt föltette. De valami olyan hihetetlen áradatban kezdték az emberek hordani a ruhát, a tartós élelmiszert, a játékot, hogy nem tudom, akik ott bent élnek, Béla ott él bent, látja, hogy van, úgyhogy egyszerűen nem tudjuk már elraktározni, hanem tele van már az ottani főiskolai kápolna, pénteken volt ott épp egy esküvős, ahogy vonultunk be a fára, láttam, hogy ott a fölhalmozott adományok között kanyarog az út, egy hajléktalan házaspár esküvője volt, és arra gondoltam, hogy hát a díszlet az végül is helyén való, így az adományok között az, ahol feldíszítve a kápolna, ahová bementünk, és hát többen, akik hoztak is, elmondták, hogy gyereknek, pláne ha beteg a gyerek, meg kutyának, ennek szívesen adnak az emberek. Tehát az állatvédők és a gyerekvédők igen. Felnőtteknek már nem, hajléktalanoknak semmi, gyerekeknek igen. Van az emberekben igény arra, hogy adjanak. És hát megkérdezi tőlünk ez az igema, hogy hogy állunk ezen a területen. Nem szoktuk elmondani az Isten tisztelet végén, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, nem hordunk külön körbe tányért, és olyan ügyesen sikerült a perselyt is megalkotni, hogy nagyon sokan nem veszik észre azt a bútor darabot ott a sarkon, ez nem a reklám helye itt most, de ez a két fatömszerű valami a persely, és nem nagyon hivatkozunk erre. Van, ahol tizedet adnak a gyülekezetben, és ebből fedezik a működést, sőt, tudnak adni. Én örülök, hogy itt a gyülekezet minden hónap első vasárnapján az adományoknál arra gondol, hogy az mindig valamelyik iskolánk éhező gyerekeinek, a gyerekérkeztetésnek adjuk át. Nagy kíváncság adni, ezt akarom mondani. És Pál itt egy olyan közösséggel találkozott, hogy zavarba hozta őt az, hogy ezek a nagy nyomorúságuk mellett erejük felett is adtak, csak találgatjuk, hogy kinek, valószínűleg a jeruzsálemi gyülekezetnek, amely Claudius császár idején 47-ben egy aszályos év után, amikor ráadásul szombat év következett, amikor pihentetni kell a földet, hát olyan nyomorúságba jutott, hogy a jeruzsálemi atyafiak külön kampányt indítottak, és a pogány missziót úgy is értelmezték, hogy ha mi lelki ajándékokat adunk, lelki kincseket osztunk, akkor ezért helyén való dolog, ha ők pedig fizikai, pénzbeni vagy természetbeni adományokat adnak, és ezeket összegyűjtötte Pál, és aztán hajón Jeruzsálembe szállította. Ez már valószínűleg 54-ben van, amikor ez a levél íródik, tehát egy újabb szombatév alkalmával, és még mindig nem heverték ki a jeruzsálemi nyomorúságot, de hát a koldustól kapni. Ki ne ismerné a hét krajcárnak a megrendítő kis történetét, a koldustól jövő utolsó krajcárnak a történetét, és hát Pált ez lenyűgözi, és azt mondja, hogy az Isten kegyelme különleges módon munkálkodik. És hadd tegyem én is mellé azt, hogy most éppen pénteken bent járva Tankó utcában megint a hajléktalan óvodának hoztak sokan mindenféle adomány, és ott ült egy idős asszony egy széken az udvaron, másodszor fordult már, mint mondták ott a pottások, és várt a kollégánkra, aki majd tőle is átveszi az adományt. Jobban a szatyorban volt egy pár üveg befőzött paradicsom, meg lekvár. Ő nem tudott mást hozni. És engem is mindig megrendít az, amikor valaki igen-igen nagy szegénységében a jó szívűség gazdagságává jut el. És ez az, ami megmutatja, hogy Isten hogyan alakít át, hogyan tesz igazán gazdaggá. Nem a magam szerencséjének az építésére hív engem el, hanem úgy gazdagít meg, hogy érzékenyé tesz a mások nincstelenségével és kiszolgáltatottságával kapcsolatban. Könyörögtek ezek az emberek, hogy fogadják be őket azok közé, akik adhatnak. Nem azok közé akarták fölvétetni magukat, akik kérik a támogatást, hanem ők is azok között akartak lenni, akik támogatást adnak. Egy külön embert kellett erre elküldeni, hogy ezt a munkát ott koordinálja, és Isten dicsőségére végezze, vagy ez az értelme ennek, Tituszt ezért küldték oda, vagy ezért küldik ide Korintuszba, hogy ennek a példának a nyomán elinduló versenyben, mert akkor nyilván a korintusiak se akartak lemaradni, segítsen ennek a gyülekezetnek, vagy segítsen lelki gondozni őket, mert ez egy tehetséges, vibráló, sokszínű gyülekezet volt, amelyik erről elfeledkezett. Ölték és marták egymást, meg is kell nekik írni, vigyázzatok, hogy egymást meg ne emészétek, fel ne faljátok. Oda kell rakni eléjük a makedóniai gyülekezetek példáját, akiknek nem az a nagy kérdésük, hogy ki Pálé, ki Péteré, ki a Krisztusé, hanem mondjuk így, hogy megbabonázza őket Isten kegyelmének ez a hihetetlen nagy gazdagsága, és isteni módon, elragadtatott módon akarnak élni. Azt az Istent akarják szolgálni, aki úgy van jelen ebben a világban, hogy hallja az oroszlánok ordításából, hogy éhesek, hallja a madarak énekéből, hogy szükségük van arra, hogy egyenek, hallja a didiomok neszében azt, hogy a ruhájukért kilincselnek az örökkévalónál, és gondoskodik róluk örömmel. És a makedóniaiak ezzel az Istennel akarnak együtt működni, aki a peremeket, mezőkvidiomait, mindig másokat, mindig a még nehezebb helyzetben lévőket segíti. A Szentlélek kiáradásának, a Szent Háromság egyik az Isten sokféle működésének a megértése, megélése, az ebben mutatkozik meg a mi életünkben is.